Ma egy rövid kis igét olvasok fel a 25. Zsoltárból, a 25. Zsoltárnak a 15. verséből, és annak is csak az első részét fönnálló hallgassuk meg ezt a rövid kis ige részletet. Dávid mondja ezt az ő Zsoltárában. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. Eddig olvasom az igét. Évről évre a bőt harmadik vasárnapján, az okuli vasárnapján ezt a ige szakaszt állítja elénk az útmutató, hogy szemem állandóan, mindenkor, szüntelen, mindegy, hogy melyik szót használjuk, melyik szinonimát arra, amit Dávid elénk állított, tehát szüntelenül az Úrra nézünk, és minden évben elgondolkodhat az ember azon, hogy de tulajdonképpen mit is jelent ez. Nagyon szép gondolat, hisz Dávid azt mondja, hogy szemem állandóan az Úrra néz. Az imaórán szintén egy Zsoltár volt előttünk, amiben valami hasonló dolgot állít elénk Dávid, csak a 40. Zsoltárban ezt olvastam fel egy néhány verset, amikor azt mondja Dávid, hogy várván vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította a lábamat, és megerősítette lépteimet, és új éneket adott az én számba, ami Istenünknek dicséretét. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. És ott is hasonló bizonságot tesz Dávid arról, hogy nem hiába várta az Urat, hogy nem hiába nézett rá, mert Isten elhozta számára a szabadulást. De mégiscsak ott van bennünk ez a kérdés, vagy legalábbis engem bennem megfogalmazódott az a kérdés, hogy mit is jelent az, hogy szemem állandóan az Úrra néz? Hogyan? Miképpen? Hogyan lehet Istenre nézni? Hogyan lehet az Úrra nézni? És ezt olyan sokszor föltették már ezt a kérdést, hogy de hát Istent lehet látni? Emlékezzünk csak arra, amikor Mózessel kapcsolatban mondja Isten, hogy ő szemtől szembe beszélt Mózessel. És igen, ott van bennem az a kérdés, hogy hát hogy? Szemtől szembe beszéltem, mint ember az ő barátjával. És bevallom, nekem az a kép jut eszembe, amikor én valakivel szemben megállok, és beszélgetünk, látom mimikáját, látom tekintetét, bele tudok nézni a szemébe. Tehát egy olyan kontaktus, amiben látom azt, akivel beszélek. Vagy hallom az ő hangját, felismerem az ő gondolatait. És úgy bennem van az a gondolat, hogy vajon mit élt át Mózes, amikor Istennel szemtől szembe beszélt? Mit élt át akkor, emlékezzünk csak, amikor ott az égő csipkebokornál Isten megszólította? Milyen csodát tapasztalt meg? Vagy emlékezzünk csak arra, amikor fölment a hegyre, mert Isten adta neki a törvényeket, és azt mondja az ige, hogy Isten a saját ujjával metszette a kőtáblába a parancsolatokat. Vajon mit élt át Mózes ott? Ugye, szemem állandóan az Úrra néz. Lehet látni Istent? Hogyan lehetséges ez? Mit látok én? Miről beszél Isten igéje? Itt János evangélium elején maga az apostol mondja azt, hogy Istent senki sem látta. Hát akkor hogy tudok ránézni? Ha Istent senki sem látta. Hányszor mondták már nekem az emberek azt, hogy jó, hát hihetsz te Istenben. Na de hát honnan tudod, hogy létezik? Láttad már? Hát senki nem látta. Hogyan beszélsz vele? Hát senki nem ismeri őt, senki nem látta őt. Honnan tudod, hogy van? Vajon nem az van, hogy beszélsz a levegőbe, és azt gondolod, hogy Isten meghallgatja? De hát hol van Isten? Ugye János is azt mondja, hogy Istent senki nem látta. De nem állít meg, és nem mondja azt, hogy hát akkor felesleges dolog az egész, hanem azt mondja, hogy őt az ő egyszülött fia jelentette ki számunkra. Tehát nem áll meg itt, hogy Isten senki nem látta. Igen, szemmel nem, de őt kijelentette nekünk az ő fia. Vagy amikor emlékezünk csak János evangélium a 14. fejezetében, újra előhozza ezt a gondolatot János is, elmondja azt, hogy Filipp megkérdezi az Úrtól, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez nekünk elég. És azt mondja neki az Úr Jézus, hogy Filipp, hát annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem. Ha láttál engem, akkor láttad az atyát is. Tehát, hogy igen, lehetséges az Úrral ilyen közösségben lenni. Zsidók azért levélben a Szentíró leírja azt, hogy Isten sokszor, sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak, a proféták által, de az idők végén pedig szólt az ő fia által. És Jézus pedig arról beszél, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam. Tehát igen, lehet, hogy azt gondolják egyesek, hogy hát hogyan lehet állandóan az Úrra nézni. És mit is jelent az, hogy én állandóan az Úrra nézek? Hát úgy, hogy őrá, az Úr Jézusra nézek, akit Isten azért adott, ahogy itt keresztelő János mondja, hogy íme az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát kire nézzünk? Kire mutat rá? Kire akarja a mi tekintetünket Isten fordítani? Az, aki elveszi a világ bűneit magára, Jézusra. Mert ő benne mutatta meg Isten az ő dicsőségét. De mit láthatunk rajta? Mi az, amit mi figyelhetünk ő rajta? Igen, valljuk be, hogy ha Jézusnak az életét figyeljük, akkor egy különleges élet áll előttünk. Nagyon sokan követendő példának látják az Urat is, hogyha az ő egész életét vizsgáljuk, akkor láthatjuk azt a különlegességet, ahogy ő előttünk áll, és ahogy az Úr példaként állítja előttünk, elég. Tulajdonképpen még az ellensége is észrevettek rajta valami különlegességet. Már 12 éves korában, amikor a Szentírás elénk állít az ő gyerekkorából egy nagyon pici kis részt, egy nagyon kicsi kis történetet, már ott is azt olvashatjuk az igében, hogy amikor fölvitték őt 12 évesen a templomba, és látjuk azt, ahogy ott van az írástudók között, a papok között, és azt mondja az ige, hogy az ott lévők elcsodálkozták az ők értelmén. Mert olyan értelmes kérdéseket tett fel, olyan különleges módon gondolkodott, és mondhatjuk azt, hogy a korát meghazudtoló módon láthatták őt ott az írástudók, nem értették, csodálkoztak rajta, hogy egy 12 éves fiúban ennyi értelem van. Később, amikor már elkezdte az ő tanítói hivatalát, akkor pedig azt olvassuk róla, hogy akik hallották őt, azon csodálkoztak, hogy nem úgy beszél, mint az írástudók, hanem mint akinek a szavaiban erő van. Hát valami sugárzott belőle, valami erő, Nem úgy, ahogy az írástudók beszélnek, nem úgy, ahogy akár prédikációkat hallunk, nem úgy, ahogy az emberek képesek tanítani, valami van benne, amit az ember rögtön megérez, amit rögtön megtapasztal, hogy itt valami különleges dolog van előttünk. Vagy amikor megkérdezték, és nem értették azt, hogy kicsoda ez, aki gyógyít, aki lelkeknek parancsol. Vagy emlékezzünk csak, amikor Pilátus, amikor beszél vele, akkor szintén ugyanilyen gondolatok gyötrik őt, mindenképpen el akarta őt bocsátani, mert tudta, mert érezte, hogy itt valami olyasmivel áll szembe, ami messze túlhalad egy ember képességein. Igen, meglátni benne azt, hogy ő valami különleges. Meglátni azt, amit meglátott a százados ott a keresztfa tövében, amikor ki is mondta azt, hogy bizony ez az ember igaz volt. Nemrég valaki mondta azt, hogy ő nem hisz Jézusnak az isteni voltában. Ő nem hiszi azt, hogy ő Isten fia, de mindig elcsodálkozik azon, ahogy ő élt, ahogy tanított. Azt a szellemi magasságot, amit láthatunk az ő életében, azt az erkölcsi magasságot, mindig lenyűgözte őt. És arra gondoltam, hogy milyen sokan eljutnak idáig. Bevallom őszintén, amikor én is hallottam róla, amikor először figyeltem oda Isten igényére, engem is ez ragadott meg, az, hogy hogyan lehet ilyen tisztán, ilyen bölcsen járni. És lenyűgözött Jézusnak a személyisége. Olyan sokan jutnak el ide, olyan sokan csodálják Jézust, de ez nem elég. Keresztelő János nem arról tesz bizonyságot, hogy íme Jézus, aki mindenki fölött áll, itt van Jézus, akinek érdemes követni, mert az egész lénye, az egész személyisége követendő példa. Hát nem véletlen az, hogy királlyá akarták koronázni. Ha valaki alkalmas volt arra, hogy Izrael királya legyen, minden tekintetben, bölcsességben, tisztaságban, szentségben, emberekre való odafigyelésében, ki más lehetett volna az, mint Jézus? Hát őt királlyá akarták koronázni. Ezt mondták a tanítványok is, hogy mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Nem azt olyan módon, ahogy az Úr mondja, hanem hogy ő fogja majd megmenteni, ő lesz a királya. Neki le van hatalma, mert bemutatta és világossá tette, hogy még arra is van hatalma, hogy lerózja rólunk, vagy lerázza rólunk az igát, amit az idegen hatalmak adnak. Ő neki van hatalma arra, hogy igazságot tegyen emberek között. Ő neki van hatalma arra, hogy megszüntesse a szegénységet. Hát ezt mutatta meg, ezért akarták őt igenis királlyá tenni. A tanítványok is így gondolkoztak róla. És ezért nem értették. És ezért tette fel a kérdést ott az evangélium a végén Filip is, hogy hát mutasd meg nekünk az atyát. Hát ha engem láttál, Filip, akkor láttad az atyát is. De az Úr nem ezért jött. És keresztelő János nem arról a Jézusról tett bizonyságot, aki tiszta, szent, akit érdemes követni, aki mindenben példakép lehet, hanem azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Sokan eljutnak odáig, hogy meglátják Jézusban ezt a tökéletes embert. És talán vágyakoznak, hogy ilyenek legyenek. De eszembe jutott egy történet a Máté evangéliumának a 22. fejezetéből, a példázat a nagy mennyegzőről, amit Jézus mondott el, és ott elmondta, hogy a mennyegző kész volt. A király elkészítette a mennyegzőt, és hívta a hivatalosokat, de azok nem mentek. És aztán mondta, hogy akkor küldjetek ki embereket, és a keresztutakról szedjétek össze a csonkákat és bonkákat, és még mindig volt hely. És nem akarom a történetet elmondani, hogy ki miért nem ment el, és nem akarom most azt magyarázni, hogy miért volt az, hogy valaki, aki bekerült a mennyegzőre, nem volt mennyegzői ruhája. De a történet végén Jézus azt mondja, mert sokan vannak ugyan hivatalosak, de kevesen vannak a választottak. Sokan vannak, akik hivatalosak, akik eljutnak odáig, hogy meglátják Jézusban azt a különlegességet, és ezért próbálják őt követni. Hány ember jár templomba, olvasta Istennek az igéjét azért, mert szeretné látni azt, hogy Jézus hogy élt. Szeretné őt követni, szeretné őt példaképének állítani, és keresi az igében azt, hogy mit is tenne ezekben a helyzetekben Jézus, igyekszik követni őt. De azt mondja az Úr Jézus, hogy sokan vannak hivatalosak, de kevesen vannak a választottak. Kevesen vannak azok, akik megértik azt, amiről Keresztelő János beszél, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. De miről is beszél Keresztelő János? Föltehetjük a kérdést, ahogy föltettek Jézusnak sokszor az emberek, hogy de miért beszélsz példázatokban? Miért van az, hogy miért nem, hogy világosan kifejtenéd számunkra, hogy mi is az, amit te akarsz? De higgyük el, hogy nem arról van szó, hogy az emberek nem értik, hanem az a baj, hogy nem akarnak, nem akarják érteni. Ahogy az ige mondja, nem akarják megérteni a szívükkel, hogy meg ne térjenek, és hogy meg ne gyógyítsam őket, ahogy az Úr Jézus mondja. Mert az életünk legnagyobb problémája, az, amiről nem akarunk beszélni, és amelyről gyorsan és nagyon határozattal szeretnénk elfordulni, vagy a tekintetünket elvenni, vagy beszélni sem akarunk erről a dologról, ez pedig a bűnnek a kérdése. Ami nem abban áll, hogy mit cselekszem, vagy mit nem. Hogy jót cselekszem, vagy rosszat. Hogy az életemben azok a dolgok vannak meg, amit az Úr olyan világosan tilt, hogy ne lopj, ne paráznák, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot. Olyan sokszor összekeverjük ezeket a dolgokat, és azt mondjuk, hogy ez a bűn, de nem ez a bűn, hanem Isten igéje világosan mondja, hogy mi a bűn. Ez pedig az, hogy elszakadtunk Istentől. A bűnnek a következményei mindazok a cselekedetek, amelyeket cselekszünk, ami miatt a szívünkben ott van a kísértés, ami miatt igen, lopunk, hazudunk, csalunk, nem vagyunk egyenesek, a szándékaink nem tisztességesek. Ez nem a bűn, ez a bűnnek a következménye, hogy Istentől elszakadtunk. Amikor a gazdag ifjúval beszélget az Úr, és ez a gazdag ifjú megkérdezi az Urat, hogy hát hogyan lehet, hogy én a mennyek országa, hogyan követhetlek én téged, és akkor Jézus azt mondja, hogy hát tartsd meg a törvényeket, hát én ezt megtartom. Bevallom őszintén, már itt is vannak kétségeim. Hiába mondja, hogy gyerekkora óta megtartotta, és a jó szándék valószínű, hogy megvan benne, mert igyekezett. Egy volt azok közül, akik szerették volna az Istent követni, az Isten akaratát, de hát tudjuk nagyon jól, hogy lehetetlen dolog. Nem véletlen mondja Isten igéje, hogy a bűn büntetése a halál. Nem véletlenül kellett izraelieknek újra és újra vinni maguk helyett az áldozatot. Vagy nemrég éppen említettük Jób történetét, ahol Jób történetének az elején azt mondja Isten igéje, hogy jó, minden nap ment az Úrhoz, vitte az áldozatot, hogyha esetleg valamit vétettek ő és az ő gyermekei, akkor Isten bocsásson meg. Nagyon jól látta azt, hogy hiába akarunk jók lenni, hiába követünk el mindent, hibákat elkövethetünk. Ma reggel az imaórán említettem azt, hogy éppen Salamonnak mondja az Úr, hogy ha úgy fogsz járni tisztán, fedhetetlenül előttem, mint ahogy a te apád Dávid járt, akkor megáldalak. És úgy beszél Dávidról, aki fedhetetlen volt. És az ember, amikor olvassa ezeket a szavakat, akkor rögtön eszébe jutnak azok a bűnök, azok a erőtlenségek, amiket elkövetett Dávid. Tehát, hogy nem vagyunk tökéletesek. Tehát nem mondhatjuk azt, ahogy a tékozló fiú, hogy én ezt gyerekkorom óta megtartom, hanem azt mondja, hogy van egy fogyatkozásom. Egy van. És ez a fogyatkozás mindenkiben ott van. Tégy félre mindent és kövess engem. Vagyis egyedül csak bennem bíz. Egyedül csak én legyek számodra minden, mint egykor ott a paradicsomban, a tökéletességben, ahol szemtől szembe találkoztunk, ahol az Atya minden nap lent járt a kertben hűvös alkonyatkor, és ahol beszélt, és ahol semmi nem választotta el az első ember pártól. És azt mondja ennek a téka, vagy gazdag ifjúnak, hogy ezt tedd, gyere, kövess engem, legyél mindig mellettem, fogadj el engem, hallgass az én szavamra. Ennyit várok tőled. És ő pedig szomorúan elment, mert annyi minden más betöltötte az ő szívét. Mi az, ami elválasztotta őt Istentől? A bűne. Egyszerűbb elfordulni, egyszerűbb a homokba dugni a fejünket, és nem beszélni a bűnről, ami bennünket elválaszt Istentől, az engedetlenségről. De azt mondja Mózes, hogy az ember élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és olyan hamar elmúlik. És egyszer csak azt látjuk, és azt, ott találjuk magunkat, az Atya előtt, mint igaz bíró előtt is, vajon hogy fog bennünket megítélni? Sokan úgy gondolják, hogy van még idő. Van még idő rendezni Istennel a mi dolgainkat. Ó, még fiatalok vagyunk. Még hol van az életünk vége? De talán bennünket is megszólít az Úr, hogy bolond. És ha ma elkérik a lelkedet, akkor mindazzal, ami eddig olyan fontos volt, mire mész. És soha nem néztél szembe azzal, ami téged Istentől elválaszt. Utána pedig jön a gyötrelem. Ezért mutat rá keresztelő János, és mondja azt, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az engesztelő áltozat. Ő a tökéletes áltozat. Emlékezzünk csak a Mória hegyén, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy fogd a te fiadat, az egyetlen egyedet, és menjél, áldozd meg őt ott a hegyen. És emlékezzünk csak arra, amikor felemelte a kést Ábrahám, akkor Isten megszólította, állj! És amikor feltekintett, akkor azt mondja az ige, hogy ott volt a kos, belegabajodva a bokorba, és rögtön megértette azt, hogy Isten elkészítette az helyettes áldozatot. Nem kérte, hogy oda áldozza az ő fiát. Tehát igen, ő az az áldozat, ő az Isten báránya. Vagy akkor, amikor ott Egyiptomban a halál angyala végigment egész Egyiptomon, és azt mondja az Úr, hogy öljétek meg a bárányokat, kenjétek meg a háznak a kereszt két ott a felső részében, és ahol ott lesz a báránynak a vére, oda nem megy be a halál angyala. Mi az, ami megmentette Izrael népét, a helyettes áldozat? Nem fogja véghez vinni a büntetést Isten. És azt mondja a keresztelő János, hogy itt az igazi áldozat. Ő az Isten báránya, aki egyszer s mindenkorra a tökéletes áldozatot meghozza. Itt nem ember áldoz egy bárányt. Ez nem egy tökéletlen áldozat, hanem a legtökéletesebb áldozat, amit Isten maga mutatott be ott a Golgotán. És mondja ki Isten, hogy az ő egyetlen áldozatával örökre tökéleteseké tette a megszentelteket. Ott, amikor megjelent keresztelő Jánosnál az Úr Jézus, keresztelő János ezt látta, amit más nem látott, de amit ő látott, és amiről mindenkinek bizonyságot tett, hogy ő rá nézzetek, őt kövessétek, és ezért nem fájt neki az, hogy a tanítványai közül olyan sokan elmentek és követték Jézust, mert ő maga mondta, hogy ő rá nézzetek. Ő a ti életeteknek az alapja, ő a ti üdvösségetek, ő veszi el a világ bűneit. És erről beszél a zsoltárírói is. Szüntelenül ő rá nézzetek. Csak ő rá. Ő a mi életünknek az alapja. Nem csak azért, mert megmutatja nekünk, hogy mi a szent élet, hanem az, hogy ő az, aki megbékéltetett bennünket Istennel. Igen, a bűn tekintetőben szeretnénk mindig a homokba dugni a fejünket, de ezzel szembe kell nézni. A mi problémánknak az alapja nem az, hogy milyenek vagyunk, milyen a természetünk, hogy jó a természetünk, vagy rossz, vagy vannak hibáink, vagy nincsenek hibáink. Nem ettől függ, hanem attól függ, hogy elrendeztük-e a mi bűneinket Istennel. Hogy mindent kárnak és szemétnek tudtunk-e ítélni azért, hogy az üdvösséget elnyerjük. Ezt mondja az Úr Jézus a gazdag ifjúnak. Adj el mindent, dobjál mindent a hátad mögé, és gyere, kövess engem, legyél az én tanítványom. És ez a kérés, vagy ez a bátorítás nem csak ennek az ifjúnak szól, hanem nekünk is. Akarunk-e Jézus tanítványa lenni? Megértettük-e azt, hogy az életünk minősége, az üdvösségünk ezen múlik? Nem azon, hogy hányszor megyünk templomba egy héten, nem azt, hogy mennyit olvassuk Isten igényét, ezek fontosak. Nem ez tesz bennünket keresztjének ki, és nem ez, ami az üdvösséget adja nekünk. Az, hogy mi templomba megyünk, hogy igét olvasunk, az annak a következménye, hogy mi felismertük Jézus Krisztusban a megváltónkat. Nem ez jelenti az üdvösséget, hanem Jézus Krisztus. És erre mutat rá keresztelő János. És a kérdés az, hogy ezt értettük-e meg, vagy nem. Szemem állandóan az Úrra néz, ezt mondja Dávid, és ez jelentette számára minden nap az erőt. Reggel azt mondtuk ott az imaórán, hogy hogyan tudott kitartani Dávid, hogyan tudott győzedelmeskedni, hogyan tapasztalta meg, hogy Isten megszabadította őt úgy, hogy mindig benne bízott, hogy mindig az ő szavára hallgatott. és mindig az ő kegyelmére tekintett. És a mi életünkben is így lesz. Ha elfogadjuk, ha megértettük, ha letesszük a mi bűneinket elé, akkor Isten bennünket is kiemel a sáros fertőből, és nekünk is sziklára állítja a lábainkat, és nekünk is új éneket ad a számba. Én azt kívánom, hogy Isten győzzön meg bennünket erről az új életről, hogy Isten igéje, ha rámutat, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ és a te bűneidet is, akkor tegyünk minden megkörnyékező akadályt, és célegyenes induljunk el az ő útján, hogy Isten megáldja a mi életünket. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.